Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes feldolgozásban. Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből. 7. lekció, 2. rész. Teltek a hetek. Már mindenfelől érkeztek hírek kunokról, tatárokról egyaránt. A kunok tovább folytatták barbár támadásaikat, rablásaikat, asszonyaink zaklatását. A magyar főurak egyre nyíltabban szervezkedtek nem csak népük, de fejedelmük Köttöny ellen is. Bár Özséb gondolata eljutott a királyhoz, hogy a vendégnépet belső vezetésén át próbálja meg békésebb életre bírni, de a kun fejedelem inkább védelmébe vette népét, hiszen benne is ugyanaz a nomád vadvér keringett. Özséb remélte, hogy valahol a város szélén újra találkozik a remeték valamelyik képviselőjével, és üzenni tud nekik a hegyekbe, imáikat kérve a történelem e feszült, végzetet lehellő korszakáért. De ezekben az időkben vagy nem jártak le, vagy csak az ő útja került el őket napról napra. A dekrétumok magyarázatának vége felé közeledett. Egy nap csak a délelőtt második felében jutott el a könyvtárba. Így is lemaradva érezte magát, sietős léptekkel igyekezett át a káptalani udvaron. Éppen egy kis mozgásra vezették le az ifjabb diákokat, a tanultak csendes fontolgatására, és persze az álmosság előzésére szapora léptekkel sétáltatták őket néhányszor körbe a tágas területen, lépésnyire a falaktól. Egy már érettebb korú fiú felügyelte a csoportot, ő vezényelte az egyszerre megszólaló köszöntést is, amint a kanonok úr elhaladt mellettük. Laudetur Jézus Christus. Szólalt meg megannyi orgona síp az ifjak érettségétől függő színességben. In eternum amen, válaszolt Özséb, de ezt az esetlen hangáradatot nem állta meg mosoly nélkül. Kissé képtelennek tűnt a gondtalan diákok sora, a tudás jövőjének, a magyar szellemnek ez a dús menetelése a teljes pusztulásnak, ahhoz a mind nyíltabbá váló veszélyéhez képest, amely napról napra minden nemes gondolatot elbizonytalanított. Mégis így kell lennie. Ez a remény jelentheti a túlélést. Egy váratlan pillanatban viszont valamelyik diák, megszegve a kemény rendet, kilépett a sorból Özséb felé, olyan szorosan elkapta a feléjük közelebb eső bal kezét, mint aki ki akar védeni minden önkéntelen ellenállást, és megcsókolta. A kanonok érezte a vékony kis ujjak izgatott remegését, készfején pedig a gyerek ajkak illetlen, parasztos cuppanását. Aztán a fiú visszaugrott társai közé. Mindez csak néhányan vehették észre a többiek közül, a felügyelő, nagyobb diák figyelmét elkerülte. Özséb döbbenten fordult vissza, kereste a hirtelen történés magyarázatát, de a hasonló öltözetű diákok közt nehéz volt megállapítani, melyikük vetemedhetett a szokatlan tiszteletadásra. Még nem egyikük egyetlen pillantásra visszafordult, és a tudós pap szemébe nézett. A könnyes tekintet küszködő gyerek arcról eredt, mint amikor egy növekvő fiúcska erőnek erejével folytja vissza a hangos, kifakadó sírást. Özséb most ismert rá a remete imákat megjegyző porfiúcskára, titkos pártfogoltjára. Ruházata, új környezete rövid idő alatt tisztes kis úrfivá tette, s bár ő határozottan kérte a szublektort, hogy ne árulja el jótékonyságát, az éles eszű legénykének nem sokat kellett gondolkodnia azon, hogy ki emelhette őt ki a szolgasorból. Nem akarok visszaélni a felajánlásommal, szublektor úr, sőt, nagyon hálás is vagyok, hogy teljesítetted a kérésemet, de országos ügy, sőt, nagyon vészjós sejtelem sürget, hogy imádságot kérni felkeressem a remetéket. Arra kérlek, add ki egy napra nekem ezt a fiút, hogy velem tarthasson. Ismerlek, Özséb, ifjúságodtól átlátom a szándékaid mélyét. Tudom, hogy sosem mondasz más, mint amit gondolsz vagy érzel. Legfeljebb nem szólsz arról, amiről hallgatnod kell. Ám a fenyegető körülmények az én fülemet sem kerülik el. És nem azért nem tehetünk többet az imánál vagy annak kérésénél, mert tehetetlenek vagyunk, hanem mert a mi hivatásunk, hogy törődjünk az égi pártfogás kérésével. Azért azt áruld el nekem, hogy érdemes-e rá a fiú, hogy elkísérjen. Jót teszek-e vele? Eddig jó választásnak bizonyult, hogy őt pártfogoltad. Persze tudok a hálálkodó rendbontásáról is, egyik társa kisé többet kotyog a keleténél, de csak szüleinek árulta el a kis sebők fegyelmezetlenségét. Ők pedig hozzám közel álló emberek, ezért elkerülte a fenyítést. Persze a kedvét sem akartam szegni, mert tényleg nagyon nyitott értelmű, könnyen tanuló, lelkes, szorgalmas legényke, hetek alatt utolérte társait, bármi lehet belőle, ha kitart, ha közénk áll, de akkor is, ha világi pályán érvényesül, és nem felejti el, honnan indult. Ám ha a szíve, tudom, Özséb, ahol a kincse, ott a szíve is. És fordítva épp így igaz, az az igazi kincse, amit a szíve mélyén rejt. Menjen hát veled. A fiúcska sebők másnap reggelre készen állt, a meredek, köves, bozótos utakat jobban bíró ruha és lábbeli úgy festett rajta, mintha ehhez szokott volna. Mélyen meghajolt Özséb előtt, aki legszívesebben magához ölelte volna, a szublektortól hallott sok dicséret után mégis jobbnak látta a kimért barátságosságot. Fiam, ne hajlongj előttem folyton, és egy jó beszélgetéstől sok időt vesz el, ha mindig kanonok úrnak nevezel. Szólíts csak atyádnak, hiszen pap vagyok, és az egy atyát képviselem, aki felkent a hatalmával. Igenis, bocsánat, atyám. Na és ez az igenis sem kell. Sebők, látom, hamar fogott rajtad a magas iskola, de most a lombok, bozótok, sziklák, barlangok közé megyünk. Özséb is az embert próbáló úthoz öltözött, ezért a kezében vidd magával egy előre megfaragott végű karót, nem csak támaszkodni, hanem néha a bozótot is félrehajtani maguk előtt. Mindkettejük hátán erejükhöz mért batyú csüngött, remetéknek szánt ajándékokkal megpakolva. Tudom, hogy fegyelmet tanulsz a torkosság ellen is, de azért most, ha erdei finomságot, málnát vagy egyebet látsz a saját szárán, vegyél csak belőle nyugodtan. Szederben ne reménykedj, az még később érik, biztatta a fiút Özséb a természetes erdei örömök elfogadására. Azért, ha a vaddisznót látok, atyám, azt is levadászhatom-e? Próbált a fiú régi énje szerint tréfálkozni a tudós pappal. Hát, ha a puszta kézzel letudod, nem bánom, felelte Özséb, mire mind a ketten olyan hangosan felkacagtak, hogy utána már reménytelennek tűnt egyetlen vaddisznó megjelenése is. Kérdezhetek, atyám? Folytatta a fiú néhány perc után. Ezután külön engedély nélkül kérdezz, hozta meg Özséb az új szabályt. Tudom, hogy remetéket megyünk keresni, azt is sejtem, hogy miért engem hoz magával, sőt, elmondta, hogy imádságot kérünk majd tőlük, adományokat is szipelünk érte, de mi az a nagy szükség, amihez ilyen fontos éppen az ő könyörgésük? Tudod, sebők fiam, nagy bajban van az ország. Még nem lehet látni, de érezni már igencsak. válaszolta Özséb szűkszavúan, és beszédében most nyoma sem volt az iménti derűnek. Nem szeretném faggatni atyám, mert úgy sejtem, hogy ezt méltóságot sem akarja. Csak sokat figyeltem a felnőttek beszélgetését is, meg az iskolában végignézegettem egy képes kódexet is a régi időkről. Na, és mit szűrtél le belőle, gyerekésszel? Nagyon érdekel, szólt közbe Özséb. Azt, hogy megy az idő, hoz és elsodor eseményeket, az ilyen kódexben csak úgy pörögnek az évszámok. Emberek halnak és újak születnek, mások szenvednek, aztán meggyógyulnak. Ez a földi élet. Itt a hegyekben viszont áll az idő. Csak az évszakok változnak. Olyan ez, mint a menny. Felette áll mindannak, ami lent történik. Ezért innen az imádság is biztosan jobban hallatszik. Ezeket te találtad ki? Félelmetes az értelmed, sebők. Valamit még mondanom kell. No, hát ne is tarts magadban. A kezét, atyám, nem azért csókoltam meg leginkább, mert jólétet és úri életet adott nekem, hiszen szerettem én a szolgák közti egyszerűséget is. Hanem mert ez a másfajta élet megtanította betűkre. Ez az én hálám igazi oka. Jó hallani, fiam, a pompa törékeny kincs. Ám ha jól vigyázol, a hittől és a tudástól csak a halál választhat el. Az erdő nappal csendesebb, mégis rejtélyes hangjainak, élénk illatainak vadonján gázoltak át, megmegállva, erőt gyűjtve az újabb lendülethez. Özséb haladt elől, de egy kisebb tisztásra érve megtorpant, és a fiúra dőrent. Ide hallgass, te kis tudós! Annak a fidél remetének, akit te födélnek neveztél, csak a verses imáit tudod, vagy arról is sejtesz valamit, hogy merre lakik itt a hegyekben? Le ne nyeljen, atyám, már bocsánat, de ő azt mesélte, hogy egy kiemelkedő nagy fehér szikla tövében van a barlangja. Olyasféle lehet, mint az ott. Azzal egy előttük húzódó, erdősáv mögül felmeredő oromra mutatott. Özséb elindult a szikla felé, a karóval csapkodva a vadnövényt maguk előtt, míg egy újabb, kesken tisztást nem találtak. Ezen már mintha kitaposott ösvényeket is felfedeztek volna, s valóban mindegyik egy nyíláshoz vezetett, mely a hatalmas kőtömb lábánál tátongott. Apró szólongatásokkal közelítették meg a helyet, de sehonnan nem jött válasz. Sebők lelkesen előre szaladt volna, de Özséb eléje nyújtotta a kezét. Várj te! És ha valami nagy vad barlangja ez? Atyám, kacagott fel a fiú, melyik nagy vad tapos ki a hegyi fűben szabályos ösvényeket, és melyik gyűjti ilyen rendben a barlangja mellett az elszáradt tűznek való fát? Azzal gondosan összeszedett, csuklónyi vastag ágakra mutatott a szikla oldalán. Özséb erre megenyhülten engedte tovább. Kedves hallgatóink, Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből olvastam föl. Boldog Özséb atyánknak regényes feldolgozását. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!